Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
2008. február 4-én helyi idő szerint este 7-kor a NASA először az emberiség történetében az alábbi jeleket küldte a világűrbe.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Shaguru.
A Beatles Across the Universe című dalát a 431 fényévre lévő sarkcsillag felé célozták, 186 ezer mérföld per szekundum sebességgel. Paul McCartney az alábbi üzenetet fűzte az eseményhez, csókoltatom az idegeneket, minden jót, Paul. Almár Iván csillagász, űrkutató a vendégem, jó napot kívánok!
Köszönöm.
Ön milyen üzenetet küldött volna, hogyha önt kérdezik?
Hát valami olyasmit, amire van remény, hogy esetleg megértik.
Ez tehát nem alig azt, hogy csókoltatom az idegeneket?
Ez alig ha tartozik azok közé, sem a maga a zene, sem a célpont, amelyik igen valószínűtlen, hogy bármiféle módon érdekes lenne számunkra az élet szempontjából. De hát ez egy szimbolikus cselekedet volt, valljuk be őszintén. Erről volt szó, hogy a NASA ebben a vonatkozásban is jelezni akarta érdeklődését a téma iránt, tehát, hogy igenis kapcsolatot akarunk keresni az idegenekkel, ez nem jó szó, társakat keresünk az univerzumban.
Igen, egy tegnapi hír az, hogy megvan a tökéletes SETI célpont, legalábbis kérdőjellel jelent meg a hír, mely szerint sikerült egy teljes egészében a mi napunkkal megegyező csillagot találniuk a csillagászoknak a Földtől 200 fényévnyire. Ön ezt hogyan kommentálja?
Hát nem
lehet,
napot
hogy oda
keresünk,
kéne lőni, nem?
Nem napot keresünk. Hát az, hogy a naphoz hasonló csillagot, ez nem egy olyan nagyon nagy esemény, hanem a Földhöz hasonló bolygót kellene keresni, és ebben a vonatkozásban hát még nem tartunk ott, hogy ez meg lenne. A csillag sokkal egyszerűbb égitest, mint egy bolygó. Ez érdekes, de így van. Ennek következtében hát 100 milliárd csillag van a mi tejútrendszerünkben is. Elég természetes, hogy a naphoz, ami egy elég átlagos csillag, hasonló csillagok.
A mi napunk csak úgy leátlagosozza a napot.
Igen, igen. És ez nagyon érdekes, hogy mennyire átlagos. Egy G-típusú csillag, amelyiknek a
mi az, hogy G-típusú?
Az, bár nem azt jelenti, hogy közepes. Tehát, hogy sem nem túl fiatal és fényes, nagy tömegű, sem nem olyan alacsony hőmérsékletű és kis tömegű, mint amilyen általában csillagoknak egy jelentős része, hanem valahol a középtájon van, körülbelül életének felét tette már meg. Most a legérdekesebb tény az nem a csillag maga, sőt, egyáltalán nem érdekes a csillag. Az érdekes, hogy milyen naprendszer van körülötte, bolygórendszer van
tehát
körülötte.
Tehát van-e olyan bolygó, ahol a földihez hasonló élet kialakulhatott?
Hát ha ezt az interjút mondjuk egy 20 évvel ezelőtt csinálta volna velem, akkor azt mondtam volna, hogy ez az egyetlen olyan csillag, amiről tudjuk, hogy vannak bolygói. Az utóbbi 20 évben történt egy óriási fordulat, hogy ma már 1000 számra ismerünk bolygókat, úgynevezett exobolygókat csillagok körül, és ezért nagyon nagy a lendület és a lelkesedés, hogy talán közöttük lehet olyan, amelyik alkalmas az életre. És itt nem elsősorban a csillag számít, a csillagtól való távolság számít természetesen, hanem az, hogy az égitest az ne legyen olyan nagyon-nagyon nehezen elviselhető környezet. Bár itt óvatosan kell fogalmazni, mert nem tudjuk egész pontosan, hogy mi kell az élethez. Ha tudnánk, akkor közelebb lennénk a megoldáshoz.
Ön több mint 30 éve foglalkozik SETI kutatással, ugye? A SETI egy rövidítés, ami a Földön kívüli értelmes lények kutatását jelenti. Hát Intel földön kívüli intelligencia kutatását.
Szerényebben fogalmaznék, én nem ennek a kutatásával foglalkozom, hanem én magával a SETI-vel foglalkozom, tehát hogy ezzel a témával. És a téma az egy kutatási téma ugyan, de éppen azért, amiről az előbb beszéltem, hogy nagyon sok mindent nem tudunk, tehát lehetőség van arra is, hogy nagy műszerek, távcsövek használata nélkül egyszerűen újszerű gondolatok felvetésével valamennyire előmozdítani ezt a témát, és ebben működtem közre az elmúlt évtizedekben.
Hogyne, és bőven 50 fölött volt már, amikor elkezdett ezzel foglalkozni, ugye?
Itt körülbelül 50 volt, amikor először, körülbelül abban az időben kezdett érdekelni igazán ez a téma. Amikor hallgattam néhány idősebb professzort, akiknek az előadásai megragadták a képzeletemet. Ezeken a kongresszusokon, amelyekre eljártam, volt egy ilyen SETI szekció, és akkor egyszer ezekre bementem jobb hián, és ott ragadtam, mert annyira érdekesnek találtam magát a vitát, ami ott zajlott.
Hát 30 éve akkor most már ezzel foglalkozik, és passzióból foglalkozik ezzel, azért, mert valószínűleg nem csak a világon, hanem önben is még mindig nagy a lendület.
Én a
ezzel kapcsolatban és a kíváncsiság
használnám.
Nem kopott el az elmúlt 30 évben, hiszen nem jött valóságos eredmény, ha lehetne ezt mondani. Nem szóltak
néha
vissza, hogy ha-hó, itt vagyunk.
Néha a negatív eredmény is eredmény. Már olyan értelemben, hogy még érdekesebbé teszi a dolgot. Hogy jé, hát nem értjük, hát ennyire tele vagyunk, az univerzum tele van csillagokkal, ennyire tele van élettel a Föld, hát ezt még se tudtuk 30 évvel ezelőtt, hogy a Föld mélye is tele van élőlényekkel, hogy a tengerek fenekén is élőlények nyüzsögnek, ahol a napot nem is látják, és nem a napenergiát hasznosítják. Szóval annyi minden újdonság derült ki azért az elmúlt időszakban, csak éppen a bizonyos bölcsekköve, szóval az, hogy megtaláltuk volna, hogy azt mondtuk volna, na igen, megvan, az nem történt meg. Most engem a kíváncsiság ösztönz mai napig, és nem csak engem, hanem érdekes módon nem csökkent, sőt, növekedett a kíváncsiság. Egy példát szeretnék idézni, hogy amikor valakinek eszébe jutott az a ragyogó ötlet, hogy a beérkező rengeteg információt és adatot, hát adatot, főleg rádiócsillagászati adatot, valahogy úgy kellene feldolgozni, hogy mindenki vállaljon egy kis részt ebből, és összekötötték egyetlen nagy hálózattá azokat a személyi számítógépeket, amelyek a világon mindenütt elterjedtek, ez a SETI at Home program, akkor 10 000-vel akadtak vállalkozók Magyarországon is másfele, meg összesen több mint millióan, akik ebbe hajlandók voltak részt venni. Úgyhogy az érdeklődés, azt kell mondanom, hogy általános ebben a formában, és nem csökken, hanem szerintem inkább növekszik.
Ha egy laikusnak azt mondom, hogy kozmikus magány, akkor a laikus arra gondol velem együtt, hogy mikor éli át a kozmikus magányt, amikor valami baja van, amikor egyedül van, ül egy folyóparton, vagy egy tengerparton, esetleg este bárhol, és látja a csillagos eget. Önnek mit jelent a kozmikus magány?
Hát egy csillagásznak, én azt hiszem, hogy a leginkább az a pillanat, az, amikor átéli ezt az érzést, amikor távcsőbe néz, és látja a sötét eget, és azt a sok száz vagy sok ezer csillagot a távcsőben, amit szabad szemben nem is látni. Nagyobb távcsőnél ez már olyan mélységekig hatol, egy olyan halvány csillagokat lát, és olyan messze, hogy elkezd belegondolni óhatatlanul, hogy hát ott mi van, és hogyha azok ott, akik ott vannak és léteznek, mifelénk néznek, akkor ők is csak ilyen kis pontokat látnak a sötét háttér, égi háttér előtt. Tehát ez a magány, amiről itten maga beszélt, az inkább úgymond folytatnám le, hogy társtalanságot jelent, hogy vagyunk esetleg többen is, itt is, ott is, de nem találunk kapcsolatot egymással, tehát nem leszünk társak.
Átélhető ez egy szakember számára valamilyen személyes, érzelmi szinten, ez a bizonyos társtalanság, amiről beszél?
Nem hiszem, hogy az, hogy szakértő valaki, vagy nem szakértő, ebben a vonatkozásban nagy különbség lenne. Itt a szakértés az sokkal inkább technikai vonatkozású, hogy milyen módszerekkel keressünk, milyen stratégiát alkalmazzunk, ez már szakma. de maga az alapérzés az egy általános emberi érzés, a társkeresés érzése. Egy zsúfolt városban is lehet valaki nagyon magányos.
Hát hogyne, de a kozmikus társkeresés azért az egészen más távcsővel, szervezetten, több millió emberrel együtt, mint mikor valaki egyedül bolyong egy esti utcán.
Igen, ez kétségtelen, de az alap, amiből ez elindul, az az, hogy nem olyan nagyon régen rádöbbent az emberiség, hogy a Föld az valami nagyon különleges, és hogy azok az égitestek, amiknek a létezéséről akkor már lehetett tudni, azok lakatlanok, vagy legalábbis civilizáció biztos nincs rajtuk. Ez a felismerés, a csillagászatnak ez a felismerése vezetett el odáig, hogy hát, hogyha itt a naprendszerben nem találunk, akkor próbáljuk meg messzebb csillagvilágban, azokkal az új eszközökkel, itt a rádió volt az első, ami belépett, amelyek ugye megjelentek a 19. század végén, 20. század elején. És csak 1960 óta lett ebből igazából SETI és tudomány.
Folytatjuk néhány perc múlva Almár Ivánnal.